Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Ezt énekeljük, csak Krisztus és senki más. De te látod, Úr Jézus, a mi szívünket, és ismered a mi gondolatainkat is. Hogy milyen sokszor tele van a mi szívünk és életünk sok minden mással, ami múlandó, ami üres, amitől nem lesz igazán nekünk jobb és szebb az életünk. Köszönjük, hogy ezen a mai estén tudhatjuk, hogy te jössz. És azért jössz, hogy mi újra fölismerjük, vagy talán életünkben végre először, hogy csak Jézus és senki más. Hogy csak te vagy az, akiben érdemes reménykednünk, és akitől azt fogjuk kapni, amire igazán szükségünk van. Megköszönjük neked ennek a mai napnak eseményeit, és talán azokat a mélységeket is, amelyekbe azért engedted bele a mi életünket, hogy végre föltekintsünk te reád. Köszönjük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy ma is segítségül hívható vagy. És köszönjük, hogy te ma is erős Isten vagy, akinek alant vannak karjai. Aki látod, meghallgatod, és megsegíted a hozzád folyamodókat. Így jövünk te hozzád, kérünk, könyörüljél meg rajtunk. Amen. Kedves testvérek, ezeken az estéken több ezer éves történettel foglalkozunk, egy bibliai patriarchával, hősatyával, akit Józsefnek hívtak. Első este láttuk az ő fiatalságát, ifjúságát, a 17 éves serdülő ifjat, aki élvezi apja megkülönböztetett szeretetét, hiszen ő a legkisebb a családban, és ahogyan ez talán sok más családban is lenni szokott, a legkisebbet egy kicsit mindig kényeztetjük. De azt is megértettük az ő történetéből, hogy az igazi nagy eseménye az ő életének és az igazi különlegessége mégsem az lett és az maradt, hogy egy kicsit többet kapott az édesapjától, mint az ő féltestvérei, hanem az, hogy Isten megszólította őt, és arról kezdett el Józseffel beszélni, amik az ő tervei, ami a jövő, amit ugyan József még nem látott tisztán, de mégis Isten volt az, aki jelezte Józsefnek, hogy én még az atyádnál is jobban szeretlek téged. És a sokszorosát fogom neked adni annak, amit atyától valaha is kaphatnál. Aztán láttuk, hogy ez az ígéretekkel bíró fiatalember rövidesen egy kút fenekére került, és ott nem maradt más lehetősége, mint föltekinteni atyái Istenére, és onnan segítséget kérni. Megértettük a második estén azt, hogy noha nagyon furcsa volt ez, hogy Isten először azt jelezte Józsefnek, hogy kedves vagy nekem, hogy terveid vannak velem. Nagyon furcsa volt az, hogy ennek ellenére József oda került a halál közvetlen közelébe. De ahogy estéről estére elmondtam és elmondjuk, Józsefet Isten iskolába járatta, a hitiskolájába, azért, hogy újból és újból megtanítsa valamire Józsefet, mert Isten nem csak azt a pillanatot látta József életéből, hanem látta József életének az egészét, nagyon jól tudta, hogy József honnan jön, és hogy hova fog eljutni, és az Isten azt is tudta, hogy mire lesz Józsefnek szüksége ahhoz, hogy majd életének a legnagyobb kihívásai között meg tudjon állni. És ezt az Isten iskolájában maga Isten alaposan, jól, precízen előkészítette. Tegnap ott vettünk búcsút Józseftől, hogy a kereskedők kihúzták a kútból, részlegesen megoldódni látszott az ő problémája, de aztán eladták és elkerült Egyiptomba. Ma életének ebből a szakaszából olvasunk egy részletet, Mózes első könyvének 39. fejezetéből az első 20 verset fogom olvasni, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliektől, akik oda vitték egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jó indulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta. Háj velem! Ő azonban vonakodott, és ezt felelte ura feleségének. Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé feküdjék és vele legyen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját és kifutott, összehívta háza népét, és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a ruháját, futásnak eredt és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, amíg az ura haza nem jött. Akkor így beszélte el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit ide hoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva. Ott volt börtönben. Kedves testvéreim, láttuk, hogy József Isten megkülönböztetett szeretetét élvezi, kapja életében. Isten figyel Józsefre. És amikor elérkezettnek látja a pillanatot, akkor jönnek a kereskedők, akik kihúzzák Józsefet a kútból, és aztán elviszik Egyiptomba. Ez az esemény József életét még nem oldotta meg. emberileg azt lehet mondani, hogy József életében ez csak egy részmegoldás. Hiszen jobb élni, mint meghalni, jobb talán rabszolgának lenni, mint a kút fenekén várni a szomjhalált és az éhhalált, de azért rabszolgának lenni egy olyan fiatalember számára, akivel addig mindig kivételeztek, aki ugyan érintette a munka terhét, de túlzottan nem merült bele, nos ez nem volt egy igazán egyszerű dolog. József sorsa nem oldódott meg azzal, hogy kihúzták őt a kútból, és hogy elvitték őt Egyiptomba rabszolgának. Megveszi őt egy egyiptomi főember, aki a fáraó testőreinek a parancsnoka. Jóházhoz került József, egy gazdag ember házához. Kerülhetett volna egy középosztályba tartozó vagy szegény egyiptomi házába is, de Isten különös szeretete már abban is megmutatkozik, hogy noha József rabszolga, azért egy jó házhoz kerül. Egy gazdag ember házához, egy befolyásos ember házához. De miközben látjuk ezt, aközben mégis meg kell lássuk Józsefet, aki mint rabszolga le kell, hogy boruljon az ura előtt. És mindez, hogy ő rabszolgaként leborul Potifár előtt, a ház ura előtt, még mindig nagyon-nagyon mély ellentétben van azzal, amit József egyszer megálmodott. Hisz miről álmodott ő? Arról, hogy az ő kévéje állva marad, a testvérek kévéje meg ledől. Hát a testvérek most nincsenek éppen sehol. És nagy esély volt abban a világban arra, hogy a testvérek ezután soha többé nem is lesznek sehol. Nem voltak még repülőgépek, meg helikopterek, meg autók, meg egyéb dolgok, amelyek a közlekedést megkönnyítették volna, és egy rabszolgának, egy idegen rabszolgának Egyiptomban, hát hadd mondjam így, hogy nem nagyon volt képviselete. Nem voltak ombudsmanok, meg nem voltak nagykövetségek, meg egyéb dolgok, nem voltak nemzetközi jogászok, akiktől József várhatott volna valami gyógyorvoslatot, valami segítséget az ügyére. Úgy kellett Józsefnek készülnie, hogy ez most már örökké így fog maradni. Nap, hold, csillagok, ilyet is álmodott, azok is leborulnak előtte. De hol van ez most? Hol van ez most, amikor nap mint nap neki kell leborulnia alázattal az ura előtt, amíg az elmondja neki a napi parancsokat? Jobb ez? Valóban jobb ez az állapot, mint esetleg a kút fenekén meghalni? Jobb kilátás ez? Nem lett volna jobb ott néhány nap alatt elsorvadni, meghalni? Testvérek, újra hívom a testvéreket arra, hogy nézzük József életét teljes egészében. Mert ha csak kicsinke részleteket ragadunk ki az ő életéből, akkor azt fogjuk látni, hogy az Isten nem mondott neki igazat, az Isten mégse szerette annyira, mint amennyire elvárnánk ezt a korai ígéretek után, akkor csak ennyit látunk. De ha látjuk József életének az egészét, akkor megértjük az Isten iskolájának ezeket a lépcsőfokait. A Szentírás egy nagyon érdekes mondatot szúrít be, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy nagyban gondolkozzunk. A második versben, itt a 39. fejezetben azt olvastuk, egy röpke kis néhány szó, de az Úr Józseffel volt. És úgy folytatódik, hogy ezért József szerencsés ember lett. Szeretném fölhívni a figyelmet a testvérek között, hogy nem úgy volt ez, hogy József szerencsés ember volt, mert még az Isten is mellé állt, hanem azt mondja a Szentírás, hogy az Úr Józseffel volt, és ez őt jó szerencsésé tette. Ott élt uraházában. És valami érdekes dolog történt. Az történt a Szentírás szerint, hogy látta az ő ura, hogy József különleges fiatal. Látta az ura, hogy ez a József nem olyan, mint egy átlag rabszolga. És ezt nem abból látta az ura, amit különben megemlít szintén itt a Szentírás, hogy szép termete és szép arca volt. Mert a rabszolga kereskedők általában így választottak. Fizikum alapján. De itt többről van szó. A ház ura, Potifár észreveszi, hogy itt valami többről van szó. Nem csak szép termetről, szép arcról, hanem van-e körül a fiú körül valami. Mert amihez hozzáfog, az mind eredményessé válik. Az Úr Józseffel volt. És ezért József szerencsés ember lett. Én nagyon sokszor hallottam már olyan fogadalmakat, amelyek arról szóltak, hogy ha egyszer szerencsém lesz, részesítem benne Istent is. Édesapám mondta el, hogy neki is mesélték évekkel a fogság után gyülekezeti tagok más emberekről a faluban, hogy tudja, tiszteltes úr, együtt voltunk a hadifogságban. Tudja, az az ember, aki soha nem jön a templomnak a környékére se, nagy fogadalmakat tett az Isten előtt. Hogyha őt hazahozza az Isten, a hóból, a jégből, a fagyból, akkor ő harangot fog csináltatni a toronyba, a falunak. Aztán hazakerültek, és az ígéret az úgy szállt el, mintha nem is lett volna, mind a nem létező harangnak a hangja. Sok ember gondolja így, hogy ha az Isten ad nekem egy jó kis szerencsés életet, megáld engem a gazdagsággal, akkor ma juttatok belőle neki is. Isten azonban fordítva tette Józseffel. Azt olvassuk, hogy Józseffel volt, és ez Józsefet jó szerencsésé tette. Ebből adódott az. És amikor ezt olvassuk, akkor megértjük azt, testvérek, hogy József Istennel való kapcsolata, az az élmény, ami ott a kút fenekén érte őt, az a kapcsolat, az egyre mélyebb lett. József és Isten között. Józsefet nem elriasztotta Istentől az a mélység, az a kilátástalanság, hanem egyre jobban oda kötötte őt Istenhez. Azt olvassuk, hogy egyre jobban látható lett rajta az Isten arca. Mert az áldás Istentől elválaszthatatlan, testvérek. És az, ami Józsefet körülvette, az az Isten áldása volt Potifár házában. Az az Isten áldása volt, az Isten jelenléte volt ennek a pogány embernek a házában. És az Istent, az atyák Istenét, Izrael Istenét, azt ott Egyiptomban József képviselte Potifár házában. És ez a Potifár egyre jobban kellett azzal szembesüljön, hogy itt emögött a fiú mögött áll valaki. Egyre jobban kellett magával, Istennel szembesüljön, mert József arcán az Isten arca lett láthatóvá. És nézzétek, hogy milyen érdekes a visszacsatolás, hogy József minél hűségesebben ragaszkodik Istenhez, annál jobban sugározza ott Isten jelenlétét ebben a pogány környezetben, és mi a végeredménye? Azt olvassuk az 5. versben, hogy jó indulatot nyer, egyre nagyobb a jó indulat a Potifárnak Józseffel szemben, És a végén házi szolga, majd házfelügyelő, majd az egész vagyonát őrző emberré teszi őt Potifár. Ami itt történik, arra hadd mondjam azt, hogy az teljesen logikátlan dolog. Egy rabszolgába soha sehol nem bíztak meg igazán. Azt olvassuk, hogy Potifár, ez az ember, akinek az élete abból állt, hogy folyton gyanakodnia kellett, mert a fáraó testőreinek volt a parancsnoka, és hát annyit tanultunk mindannyian történelemből, hogy a fáraónak lenni jó dolog lehetett, de viszonylag rövid ideig tartott ez a jólét, mert előbb-utóbb jött valaki, aki úgy gondolta, hogy ő is szeretne fáraó lenni, és aztán, aki éppen aktuálisan viselte a címet, hirtelen valami betegségben, ebben, abban rejtett körülmények között elhunyt. Hát egy testőrparancsnok, az folyton folyvás gyanakvásba kellett, hogy éljen. Hogy kik azok ott a legközelebb levők közül, akiket majd föl tudnak használni arra, hogy a fáraót megöljék. Hát az ilyen emberek nem szoktak a civil életben sem hirtelen váltani. Az a saját családjára is így néz sokszor, akinek ilyen munkaköre van. De Potifár valamilyen oknál fogva Józsefnek bizalmat adott. Ennek a vadidegen fiúnak, akinek nem ismert semmit a múltjából. Olyannyira, hogy azt olvasjuk, hogy csak enni kellett neki odahaza, semmi mást nem kellett csinálnia odahaza. És egyre csak gazdagodott, és egyre nagyobb lett az ő jóléte. És amikor ezt a történetet látjuk, testvérek, akkor azt kérdezzük, hogy hát most hogy van ez? Kivel teszi jót az Isten? Hát nem Józseffel kellene jót tennie az Istennek? Hát neki ígért magasságokat. Azt látjuk, testvérek, hogy az Úr ott volt Józseffel, vele is jót tett, de ez az iskola nem megy olyan nagyon gyorsan, mint ahogy az ember szeretné. És ennek az isteni jó cselekedetnek, amit ő Józseffel tett, volt egy haszonélvezője. Ez volt Potifár. Potifár nem lett istenfélő ember. Ő csak a haszonélvezője volt annak, hogy József Isten megkülönböztetett szeretetét kapta és élvezte. Hát visszatérő dolog ez ebben a családban, mert volt ehhez hasonló példa József fölmenői között is. Emlékezzünk csak Ábrahámra, aki mögött ott futott mindig egy utánfutó. Egyszer fölakaszkodott Ábrahámra, az ahova Ábrahám ment, oda ment vele mindig. Ez volt Lót. Lót nem kapott Istentől parancsokat, hogy menjen Ábrahámmal, de Lót megérezte azt, hogy az Isten Ábrahámmal van. És Lót úgy gondolta, hogy ezért jó lesz Ábrahám közelébe maradni. És mint egy utánfutó mindenhova követi, Egyiptomtól elkezdve, addig, amíg aztán vissza nem térnek Kánaán földjére, és azt mondja Ábrahám, most már el kell válnunk. Most már el kell válnunk. És kiderül, hogy amikor Lót elhagyja Ábrahámot, akkor kiderül Lótról, hogy igen, valami kevéske ragadt rá, van benne istenfélelem, de a családjába abba semmi. Abba semmi. Azokra semmi nem ragadt. Hát így volt Potifár is. Élvezte annak a hasznát, hogy Isten Józseffel van, de maga nem lett istenfélő ember. És amikor látjuk Józsefnek így a történetét, testvérek, akkor egy kicsit arra merünk már gondolni, hogy hát lehet, hogy mégiscsak lesz ebből valami. Hát kezdte József ott Potifár házában az alsó szinteken, és azt olvasjuk a történet, hogy eljut rabszolgaként a legfelsőbb szintre. Hát csak lesz ebből valami. De hogy ne menjenek olyan simán a dolgok, föltűnik ebben a történetben egy újabb szereplő. És ez Potifár felesége. Az asszony, aki valószínűleg nem kap eleget az urától, vagy aki telhetetlen, és szemet vet Józsefre. Első látásra úgy tűnhet nekünk, hogy pusztán egy asszony ő, aki nem akar többet, csak együtt lenni Józseffel. De hívom a testvéreket arra, és bátorítom, hogy lássunk túl most is a láthatón. És lássuk meg azt, hogy tulajdonképpen Isten ellensége az ördög lép itt színre. Azért lép színre, amiért az ördög mindig színre szokott lépni, hogy az Isten tervét meghiúsítsa. Ez az ördög módszere. Ez történt az Édenkertben. Ez a bűneset lényege, hogy megjelent az ördög, hogy az Isten célját megtorpedozza és meghiúsítsa. És amikor föltűnik Potifár felesége a színen, akkor újra csak azt kell mondanunk, hogy megjelent az ördög. Megjelent az ördög. Félre ne értse senki, testvérek, nem az asszonyok az ördögök, és nem azonosítunk egyetlen egy asszonyt vagy nőt sem az ördöggel, de az, ami most utolérte Józsefet, az egészen ördögi dolog volt. A csábítás, a kísértés egészen ördögi dolog volt. És tudjátok, hogy mi az érdekes? Az, hogy József az Isten iskolájában jó tanuló. Hogy jó tanuló. Hogy nem hiába történik vele az, ami történik. Nem hiába volt a kútfenekén, és nem hiába élt át nap, mint nap, hogy az Isten vele van, az Isten őt segíti. Mert amikor ez az asszony megkísérti, akkor József két dolgot mond neki. Az egyik dolog az, hogy erkölcsileg sem tehetem ezt meg. Mert a te férjed téged megtiltott számomra. Nem tehetem meg erkölcsileg sem. De József ennél mond egy magasztosabb érvet. Azt mondja József, hogy nem akarok vétkezni Isten ellen. Isten ellen. És tudjátok, ez azt mutatja, hogy József ekkora megértette már egészen pontosan, hogy legfelül nem Potifár áll, meg nem a fáraó áll, hanem hogy legfelül az Isten áll. És azt mondja József, nem akarok vétkezni az Isten ellen. Ez még az erkölcsi színvonalamnál is mélyebb és magasztosabb szempont, hogy én az Isten nem akarom megsérteni. Nem akarom az Isten megsérteni. Van Istenem. József erről tesz bizonyságot. Van az én életemnek egy láthatatlan ura, akit te nem látsz, meg Potifár se lát, de én látom. Én tartozom valakihez. József bizonyságot tesz arról, hogy én tudom, hogy az Isten engem szeret. Nem akarom őt megsérteni, mert akit szeretünk, azt nem fogjuk szánt szándékkal megsérteni. József azt mondja, nem akarom az Istent megbántani, mert én tudom, hogy ő szeret. És azt mondja József ezzel a bizonyság tételével, hogy én az Istent többre tartom, mint téged, Potifárt, vagy éppen a testi örömöket. Én az Istent nálatok sokkal többre tartom. József válasza egy tudatos emberről árulkodik. Nem egy naív hívő lélekről, aki csak úgy érdegél ott Egyiptomban, aztán örül, hogy ma egy kicsit jobb volt, mint tegnap, hanem arról árulkodik ez az ő szava és bizonyság tétele, hogy ő tudatosan szolgálja Istent. Hogy ő olyan szövetségben van Istennel, ami nem véletlenszerű, nem alkalmi jellegű, hanem egy mély elkötelezettség köti őket össze. Hát, hogy mennyire ördögi eredetű volt Potifár nének a csábítása, az pontosan az mutatja meg, hogy miután József nem akar neki engedni, és ez az asszony ott rávetődik erőszakkal, és József nem tudván mit tenni, kibújik a ruhájából és elszalad, itt jön az ördögi dolog, ahogyan ezt a helyzetet ez az asszony megmagyarázza. Hát nem tudom, hogy kinek jutott volna ilyen eszébe, mint amilyennek az asszonynak az eszébe jutott, mert ez egy ördögi dolog volt. József megmenekült, azt hitte, hogy ezzel az ügy le van rendezve. Én elszaladtam, ő ott maradt, nem kerültünk közel egymáshoz. De milyen ördögi az a magyarázat, ami ezután megszületik, az asszony azt mondja, bejött hozzám József, hát ki ellenőrizhetné senki. Erőszakoskodott itt velem, kiabáltam, ő meg megijedt, el akart szaladni, de hát itt a bűnjel. Leszedtem róla a ruhát. Hát nem egy ördögi gondolat, testvérek. Hát egy jó érzésű ember, bár kételjeinkkel afelől legyenek, hogy Potifárné jó érzésű asszony volt, de egy jó érzésű ember nem szégyellené ezt a dolgot? És nem elrejteni igyekezne ezt a dolgot? Nem menne József után, és nem mondaná azt, hogy jaj, csak el ne árult senkinek? Nem, itt az ördög áll a háttérbe, és az ördög logikája. És amikor az ház ura hazaér, akkor József megint csak védtelenül és kiszolgáltatottan esik a mélybe. Elviszik őt abba a börtönbe, ahol a legsúlyosabb foglyokat szokták fogva tartani. Hát, ha azt mondtuk, hogy rabszolgaként sem volt esélye Józsefnek, akkor higgyük el, hogy ott a börtön fenekén még annyi esélye sem maradt arra, hogy valaha valaki is ő előtte leboruljon. Mégsem olvassuk Józsefről azt, hogy József összetört volna. Nem olvassuk Józsefről ezt. Miért? Azért, testvérek, mert József most másként került ebbe a mélységbe. József most mártírként került oda, a hitéért került oda, az Istenhez való ragaszkodásáért került oda. És a mártírság, amikor az ember Istenért, az Isten ügyéért kapja azt, amit kap, az mindig más, mint amikor az ember bűnei következményeit viseli. Úgy tűnik, hogy József vesztett, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy József győzött. És nem csak József győzött, hanem sokkal inkább győzött Isten, akit ő ott képviselt. Ott Potifár házában is megjelent az Isten, és megmutatta azt, hogy én ki vagyok. És ennek az eszköze József lett, és József volt. Érdekes lenne, de a Szentírás nem foglalkozik vele, végig gondolni, hogy vajon mit gondolt Potifár később, amikor József beosztásba magasan ő fölé kerekedett. Hát ez a fantáziánk dolga lehet, de inkább foglalkozzunk a konkrét dolgokkal és eseményekkel. Kedves testvéreim, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten és az ördög között harc folyik. És hogy ennek a harcnak a szintere az maga az ember. Isten rendelkezik tervekkel, amelyeket az ördög újra és újra meg akar hiúsítani. Mindent bevet annak érdekében, hogy az Isten terveit és számításait keresztül húzza az ember életében. Kísérti, édesgeti az embert, hogy elfordítsa Istentől. De a hívő megmaradásának a kulcsa az, hogy minden idegszálával, szívének minden indulatával, hitével oda kötődik Urához. Oda kötődik Urához. Kedves testvérek, iskola ez, amelybe, ha József nem járta volna meg az előző osztályokat, egész biztos elbukott volna. Iskola a te életed is, meg az enyém is. Érted is folyik a harc. És az ördög csábítgat, hogy az Isten tervét meghiúsítsa az életedbe. Nagyon sok ember élete végéig nem is jön erre rá. Hogy igazából a nyuszi, amit üldözök, az egy műnyúl. Olyan, mint amit az agarak előtt húznak. Testvérek, az ördög úgy pörgeti az embert, és az ember észre se veszi, hogy nem az élő után fut, hanem az élettelen után. Hát nem belepusztul az ember abba, hogy kergeti a pénzt, hogy kergeti a boldogságot, a szeretetet, aztán soha nem éri el. Persze, hogy nem éri el, mert a csali az nem valódi. Az nem valódi, az nem igazi. Azt mondja Isten Jézus Krisztuson keresztül, jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Isten sok mindennel bizonyítja azt, hogy neki terve van velünk. Azt mondja az írás, mindannyian ismeritek ezt az ígét, hogy Isten úgy mutatta meg nekünk a szeretetét, amelyet bennünket szeret, hogy odaadta értünk Jézus Krisztust. Őt megbüntette helyettünk, hogy nekünk életünk legyen. Ő hordozta a mi bűneink büntetését, hogy mi szabadok legyünk. Az Isten különös szeretete, hogy szól, hogy keres bennünket, testvérek. És egy dolgot vár. Szívünknek, lelkünknek a bizalmát. Azt várja tőled és tőlem, hogy higgyél. Hogy ne kételkedjél ő benne. Minél erősebben kötjük magunkat a mi Urunkhoz, minél nagyobb a mi elhatározásunk afelől, hogy őt mindenek fölé odahelyezzük az életünkbe, annál jobban át fog ő sugározni a mi életünkön. És annál jobban a hasznára leszünk azoknak, akik körülöttünk élnek. Hát lehet az erkölcsös életre is törekedni, az is szép dolog és hasznos dolog, de aki magát hívő kereszténynek tartja, annak még magasztosabb helyekre kell törekednie, az Istenhez. Mert az erkölcs az szüntelenül változik körülöttünk. Hazugságokat el lehet intézni, na és, egy várándítással. Jó ügyvédekkel meg lehet magyaráztatni, mert az erkölcs változik. Régen, ha valaki nem szüzen ment férjhez, megnézhette magát. Hát ma már ez nem szempont. Az erkölcs változik. A világ elvárása, testvérek, az változik. Nem véletlen tanítja az apostol, és nem véletlen mondja Jézus Krisztus, ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Testvérek, Isten gyermekének az ő Urához kell szabnia magát. Jézus Krisztushoz. És ez azt jelenti, hogy megkapaszkodunk ő benne. Hitünkkel, lelkünkkel. És azt mondjuk, neked igazad van, Uram. József megtanulta ezt. És az Isten megtartotta őt a kísértésekben. És majd látni fogjuk, hogy az Isten megtartotta őt ott a börtön fenekén is. Mert ahonnan nem volt emberileg kiút, az Isten onnan is kihozta Józsefet. Ő rendezte el, az Isten rendezte el. Nyáron 2 évvel ezelőtt nem voltunk a Balatonnál, és hát nézegettem, hogy ott a csónakok ilyen erős láncokkal vannak oda kötve a stékhez. És gondolkoztam rajta, hogy biztos már itt is megjelent a tolvajlás, aztán azért kötik oda akkor a láncokkal, de aztán egyik délután láttam, hogy nem feltétlen a tolvajlás ennek az oka. Mert valami erős szél jött, és elég nagy hullámok kezdtek jönni a part felé, és akkor láttam, hogyha ezek valami kis madzaggal lennének oda kikötve, ami talán szép időbe elég volna, az most úgy szakadna el, mintha ott sem lenne. Testvérem, te mennyire láncoltad oda az életedet Krisztushoz? Vannak olyanok, akik békeidőben, amikor úgy jó mennek a dolgok, kis madzaggal odakötik az életüket Jézushoz, de aztán, amikor jön a kísértés, a hullámzás, akkor kiderül, hogy ez semmit sem ér. Egyszer mondta valaki viccesen, hogy hát tiszteletes úr, én csak a kísértésnek nem tudok ellenállni. Hát sok ember van így, hogy csak a kísértésnek nem tud ellenállni, csak a hullám mikor jön. Egyébként jól el vagyok az Istennel. Csak amikor a próba, a kísértés jön, na akkor nem tudok ellenállni, akkor nem tudok ragaszkodni. Hívlak és bátorítalak benneteket, kössétek magatokat oda Jézus Krisztushoz. Legyetek engedelmesek. Így mondja Jakab az övéinek, engedelmeskedjetek azért az Istennek. Nem kell többet tenni. Nincs ebbe semmi misztika. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Amit megértettem, abban járok. Amiről tudom, hogy Isten előtt kedves, azt teszem. Ami meg nem kedves előtt, azt nem teszem. József egyre jobban megismerte Istent, egyre jobban értette, elkötelezte magát annak cselekvésére, ami Isten előtt kedves. Ti sok mindent hallottok ebben a gyülekezetben arról, hogy Isten előtt mi kedves, és mi jó. Ezen a mai estén olyan jó lenne elcsendesedni azon, hogy mennyire láncoltam magam ezekhez az igazságokhoz, Jézus Krisztushoz hozzá. Mennyire határoz ez meg engem, mennyire kötődöm én ehhez, és bátorítalak benneteket, hogy kössétek oda magatokat Jézus Krisztushoz. A hitnek erős láncával. Engedelmeskedjetek azért Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Láttuk most Józsefet, akit megkísértett az ördög. Hinni taníts, Uram, a kísértés idején. Adjon az Úr nekünk minél több győzelmet. Amen. Úr Jézus Krisztus, te is megkísértettél, de köszönjük, hogy hűséges maradtál, mint halálig. Dicsőítünk téged, hogy példát adtál elénk, és magasztalunk azért, mert a te hűséged, ami esélyünket jelenti az örök életre, az üdvösségre. Köszönjük te neked, hogy aki hisz benned, azt te örök élettel ajándékozod meg. És köszönjük te neked, hogy annak győztes életet adsz itt a földön. Arra kérünk téged, segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy szívünkkel, lelkünkkel, értelmünkkel készek legyünk elkötelezni magunkat egész életünkre te neked. Ahogyan te az életedet adtad értünk, taníts meg bennünket, a mi életünket is odaadni te neked. Köszönjük, hogy te a tieidről soha nem felejtkezel el, és köszönjük neked azt a csodát is, hogy akik téged szeretnek, azoknak az arcán, életén átvilágít a te csodálatos lényed. Tégy bennünket ilyen gyermekeiddé, akik megjelenésükkel, szavukkal téged tudnak hordozni ebben a világban. Köszönjük, hogy meg tudod ezt cselekedni velünk. Arra kérünk, védj rá bennünket, és segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy ha a tieid vagyunk már, akkor mindvégig hűségesen megállhassunk te melletted. Kérünk, tarts meg bennünket különféle kísértéseinkbe, hogy tőled el ne szakadjunk, hanem szüntelen veled lehessünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.